már live-on vagyunk, csak a megosztásokat elkezdem megcsinálni, ahogy azt mindig is szoktuk, azért, hogy minél többen láthassák a közös tanításunkat. Megnézzük, hogy igen, itt vagyunk-e már. Igen, itt vagyunk. Már is egy pici türelmet kérek mindenkitől, aki már itt van nálunk. Jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok! És egy pici türelem. Megosztásokat nyilvánosra kell tenni. Megvan, megosztások. Jó estét mindenkinek, szervusztok! És mindjárt fogjuk kezdeni a közös tanítást. Megosztás csoportban. És akkor... Még egy perc türelmet kérek, és már is kezdjük. Oké. Opa. Megosztás. Szép estét mindenkinek, remélhetőleg egy nagyon érdekes közös tanítás vár ránk. Köves Lomó rabbival egy pici türelmet még, és már is fogjuk kezdeni. Két csoportba. Oké, szép estét mindenkinek! És most már tényleg nem sok van, csak picit lassabban csinálja itt a megosztásokat a gép, de már is fogjuk tudni kezdeni. Még egy. Oké. Oké. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Még mielőtt egyesével mindenkit köszöntenék, engedjétek meg, hogy először is a feleségemet köszöntse minden is, hiszen az ő ötlete volt ez az egész, nélküle ez nem jöhetett volna létre, és a drága kisfiamat, Benjamint, és nagyon sok szeretettel, tisztelettel köszöntöm Köves Lomó rabbit, az EMIK vezető rabbiát, aki az Óbudai Zsinagóga rabbia, és amit nagyon fontosnak tartok elmondani, az most a Talmud tanulás magyarul. Ez egy óriási dolog, aki nem tud héberül, azt gondolom, fantasztikus dolog, és kérlek benneteket, hogy kövessétek a rabbit, mert ez egy különleges élmény és egy különleges lehetőség minden magyarországi zsidó számára. Nagy skaja. Mielőtt elkezdenénk a közös tanítást, a betegeink gyógyulásáért szeretném felajánlani a tanítást. Málke bet Hána Iszrael ben Hána Gershon ben Málke, Hána bat Cipóra, Slomit bat Rachel Tová, Jonatán ben Reút, Josef Elimelech ben Hinda, Tamár bát Iris, Dovid Josef ben Szóró, mindenkinek mielőbbi gyógyulást, Röfuás Lamár, Röfuát a Guf, Röfuát a Nefesim, Korsár, Holé Iszrael. Még csak nagyon röviden annyit szeretnék elmondani, hogy hála Istennek elég sokan voltak itt a közös tanításra minden kedden 19 órakor, és nincs két ember, aki egyformán gondolkozna. Az örökkévaló ezt nem is várja el tőlünk, viszont az egységet igen. És ezért jött létre ez a műsor is, hogy egyfajta egység legyen közöttünk. Voltak a Mazsisztől, voltak a Habattól, voltak a Latívtól, Breszlev, mindenhonnan vendégek, úgyhogy ez lenne a lényeg, és nem is szaporítanám tovább a szót, átadnám a szót Köves Lomó rabbinak, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Kedves Moise, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál, és vendégül látsz ezen a különleges alkalmon. Nekem számomra is nagy megtiszteltetés, és nagyon örülök, hogy itt együtt tölthetjük a következő perceket veled és a nézőiddel, és mindig egy öröm Tóráról beszélgetni, Tórát tanulni, de veled közösen csinálni, ez természetesen különleges alkalom. Nem is tudom, hogy csináltunk-e már ilyet, mert már nem, nyilvánosan nem, de még személyesen sem, úgyhogy ez most egy dupla öröm.
És köszönöm.
És tényleg ez a különlegessége ennek, beszéltél az egységről az előbb, és ez a különlegessége ennek az időszaknak, amit most felfedeztünk, hogy akkor is, hogyha távol vagyunk egymástól, éppen sokszor akkor, amikor távol vagyunk egymástól, akkor tudunk igazán együtt lenni. és ehhez a modern kornak ezek a kiváló eszközei tényleg egy nagy lehetőséget nyújtanak, hiszen egy évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy ennyi tanulási lehetőség lesz, így fizikai együttlét nélkül, de olyan, mint a fizikailag együtt lennénk. Ilyen ugye a napi Talmud tanfolyam is, amit pontosan kicsit több mint egy évvel ezelőtt kezdtünk, és köszönöm, hogy külön megemlítetted, minden nap egy órát tanulunk Talmudot, általában reggel 7:30-tól, Facebook oldalon lehet követni. De nem a saját sióromat szeretném itt propagálni, hanem rátérni
arra... De az is
arra,
fontos, ami... az is fontos.
Hát
nagyon
persze,
fontos.
Hát a tóra az közös, úgyhogy ilyen értelemben ez nem
egy
csak
tóra
a saját.
Van, egy tóra van.
Így van. És úgyhogy inkább rátérnék arra, amit egyeztettünk, hogy gondolom, hogy itt fölmerültek esetleg a nézők között kérdésekként, vagy a korábbi siúrokon is fölmerültek ezek a témák. Emlékszem, amikor én 11-12 éves voltam, és elkezdtem a valláshoz közeledni, és hát akkor elkezdtem hordani a cicest, elkezdtem sapkába járni az iskolába, és hát a különböző reakciókat váltott ez ki. Ugye ez a 91-92 környékén azért még a mostanában is sokkal szokatlanabb volt, manapság talán nem is annyira szokatlan, hogy mondjuk valaki a hetes buszon jellegzetes zsidó ruhában menjen, és hát emlékszem, voltak különböző reakciók, néni odajött hozzám, hogy jaj, kisfiam, dugja el a cicest, hát ez antiszemitizmus fog okozni, és hát én Auschwitzban voltam. Szóval ilyen jellegű megkeresések, vagy reakciók is voltak, aztán voltak olyan reakciók, amikor mondjuk az iskolában odajött hozzám, én a Radnótiba jártam, hát az a számos zsidó gyerek volt, odajött hozzám valaki a szünetben, és megkérdezte, hogy ti a színjátszókörben a hegedűs a háztetőn fogjátok előadni? Én azt hittem, hogy be vagyok öltözve éppen az osztály színjátszóköréhez, és akkor mondtam, hogy nem, én folyamatosan hegedűs a háztetőnbe vagyok öltözve, vagy amikor a történetben azt mondta, hogy vegyem le a sapkámat, mert nem a zsinagógában vagyok. De én nem ezeket a reakciókat csak olyan étvágyeresztőnek akartam megemlíteni, hanem a nagymamám, aki áldott emlékű nagymamám, aki hát mondjuk azt, hogy némileg vallásos környezetben nőtt föl, de hát ő azt körülbelül kicsit idősebben, mint ami én akkor voltam, ezt nagy forradalmi hévben elhagyta, és hát ő nagyon ambivalens volt ezzel az egész visszazsidulásommal kapcsolatban. Valahogy örült is neki, de közben valahogy nagyon féltett is, meg taszította is, és akkor volt egyszer egy beszélgetésünk, ahol azt mondta, hogy hát Mátékám, ugye az én polgári nevem Máté, hát ez nem kell, hát nincs szükség. Hát én nem vagyok istenhívő, mondta ő, de hát nem erről szól a zsidóság. A zsidóság nem a külsőségekről, az a szívben kell, hogy legyen. A szív az, ami a fontos. És akkor próbáltam neki magyarázni abból a szűk tudásból, amit én ezt összegyűjtöttem, hogy hát ez nem, ez fontos. Hát te nem is tudod, azt mondta a nagymamám, aki mindig azt mondta magáról, hogy neki semmi köze nem volt a valláshoz, de hirtelen jött, hát te ezt honnan tudnád? Hát tudod te, hogy milyen egy igazi szédereste? És én nem teljesen tudtam, hogy mi az a szédereste, mert életemben mondjuk egyen vettem addig részt, de hirtelen kiderült, hogy a nagymamám viszont tudta, ezek szerint neki mégiscsak voltak valami ilyen jellegű élményei. De hát nyilván engem az foglalkoztatott, és gondolom mindenkit, aki a zsidósággal találkozik, hogy tényleg itt olyan, ha nem egy vallásos közegben növünk föl, és nem ebben szocializálódunk, akkor egy kicsit olyan soknak tűnnek ezek a külsőségek. Egyrészt úgy sok, tehát hogy egy valaki, nem egy, hanem nagyon sok külsőség van, tehát amikor, ma is te is biztos emlékszel, amikor fiatalok voltunk, akkor a zsidóság megvallásának a jelkép az volt, hogy valaki Dávid csillagot hord el a nyakláncán. És én emlékszem, hogy az én osztályomban több ilyen zsidó gyerek is volt, hozzám hasonló, és akkor az egy szint volt, hogy most hájt hord a nyakában, vagy Dávid csillagot hord. Ki mennyire vállalja a zsidóságot. Most ehhez képest lesz, hogy valakinek pajesza van, szakála van, cicesze van, kipája van, és tovább. És ez borzasztó soknak tűnik, és úgy általában nem csak a öltözködésben, hanem a zsidóságban minden vallási cselekedet valahogy olyan nagyon plasztikusan, hogy nagyon kapcsolódik valamilyen fizikai cselekvéshez, valamilyen fizikai cselekedethez. És ez egy olyan európai szemmel nézve olyan nagyon-nagyon sok. és érthetetlen is. Mert tényleg az ember azt mondaná, hogy hát a vallás az miről szól? A Istennel, a spirituálissal való kapcsolatunkról. Mitől lesz Istennek jobb, hogyha én föltekerek magamra egy szíjat minden reggel? Ráadásul a zsidóság egy komoly, a zsidó irodalom egy nagy része az arról szól, hogy hogyan kell föltekerni ezt a szíjat. Hát és kit érdekel, hogy így tekerem, vagy úgy tekerem, vagy erre a kezemre, vagy arra a kezemre. És nem csak a tfilinnél, hanem az összes ilyennél, tulajdonképpen ha belegondolunk, valaki, aki esetleg követi a napi talmudot, de hát nem kell ez a napi talmudot követni, a zsidóság, a zsidó vallási szabályok, és előírások, és irodalomnak egy nagy része az ilyen európai szemmel kicsit szőrszál hasonlató, partikulárisnak tűnő dolgokról szól. És tényleg mi ennek az oka? Miért jó ez? Kinek jó ez? Ráadásul különben pont a Talmud azt mondja, hogyha azt gondolnád, hogy mindegy neki, szó szerint úgy hangzik az idézet, mindegy neki, már a Jóistennek, hogy az állatot a nyaka oldaláról vágod, vagy a tarkójáról vágod, és még a Talmud felsorolt egy pár ilyen előírást, hogy valamit hogyan kell csinálni, valamilyen rituális előírás, tudd meg, hogy nem, mert neki ez nem számít. A mitzvöszlöi nitlu, elele cárévban lesz a briösz. A jó cselekedetek csak azért adattak, hogy megemeljék, jobbá tegyék a teremtményeket. Magyarul nem a Jóistennek van erre szüksége, hanem nekünk van erre szükségünk, mert ezáltal mi valahogy, ez minket fölemel. Most ugye ez nem válaszolja meg a kérdést, mert mitől emel engem az föl, hogy a nyakánál vágom el az állatot, vagy a tarkójánál? Vagy hogy a cicesz az a ruhám 4 rojtján, vagy 3 rojtján van? Mi ennek az egésznek, ennek a sok külsőségnek a jelentősége? Úgyhogy szerintem ez egy olyan kérdés, amiben mindenki szembesül, aki a zsidóságot egy kicsit ismeri, és hát kellene erre egy jó választ kapni. Ugye van még egy eleme, és miért a kicsit belemennénk abba, hogy esetleg a válaszról is beszéljünk, hogy tényleg mi ezeknek a dolgoknak a jelentősége. Ugye minden nap elolvassuk a smát. Azt szoktuk mondani, hogy a smá az a legfontosabb imája, vagy ha úgy tetszik, a legfontosabb hitvallása a zsidóságnak, a jiddiskájtnak. Ugye hogy hangzik a smá? Smá Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, halljad Izrael, az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló egyetlen egy, szeresd az örökkévaló Istenet, teljes szívvel, teljes lelkeddel, minden erőddel, legyenek ezek a szavak, amiket parancsolok neked ma a szádon, amikor úton jársz, ha lefekszel, fölkelsz, közsd őket jelként karodra, és legyenek díszként szemeid között, írd őket házad ajtófélfájra. Ez a smá, amit minden nap elmondunk legalább 2-szer, ugye reggel és este. Most ennek a szövegnek az első része, oké. Valaki olvassa, igen, hát ez az egyisten hitről szól, arról szól, hogy az örökkévalót szeretni kell, arról szól, hogy beszélni kell erről a hitről, és itt is, de amikor a végére érünk, akkor ott is valahogy kilóg egy erróper szemszögből, kilóg az, hogy közsd őket jelként a karodra, és fejdiszként a homlokodra, és írd házad ajtófélfájára, ugye ez a tfilin és a mezüze parancsa. Mire jó? Hogy jön ez ide? Az, hogy beszélek róla, hogy szeretem a Istent, és hogy megvallom, hogy egy Isten van, ezért miért kell ezt fölkötnöm a karomra? Most az igazság az, hogy ez a kérdés, ez nem véletlenül tűnik egy nem vallásos, Európában nevelkedett, vagy a nyugati világban nevelkedett nem vallásos ember számára idegennek és furcsának. Mert a mi vallásról alkotott képünk, az még akkor is, hogyha nem keresztényként nevelkedtünk, nagyon mélyen a kereszténységből fakad. És a kereszténység egy nagy vitája a zsidósággal, az pont erről szólt. A kereszténység azt mondja, hogy nincs szükség ezekre a fizikai micvákra, ezekre a gyakorlati, ilyen fizikai világban megjelenő parancsolatokra, mert ez... Az Isten szeretet és az Istennel való kapcsolat nem szükségelteti ezeket. És ez a kereszténységnek ugye egy fontos mottoja, hogy a lényeg a szív, a lényeg az érzés, és ezért olyan ember is, aki nem keresztény, de mivel a vallásról alkotott kép az a kereszténységből fakad, számára egyértelmű, hogy ezek nagyon furcsa dolgok, hogy a vallás az egy ilyen fizikai módon van megélve. Ezt csak azért mondom, hogy a kérdés föltevés is már egy valamilyen kultúrát jelöl. Az igazság az, hogy ez egy olyan központi dolog, ami nem csak a tfilinről szól, nem csak a cicesztről szól, hanem tulajdonképpen ez a zsidóság lényege benne van ebben a kérdésben, és abban a válaszban is, amit erre szoktunk adni, vagy a sok válasz közül, amit lehet adni. És én most, ha megengeded, Moise, akkor két irányba is elvinném ezt a kérdést. Az egyik, amit az előbb említettem, hogy a Talmud azt mondja, a mitzvah, hogy nitnu elele cárefból eneszem brihez, hogy a mitzvákat azért adta Isten, hogy minket megemeljen. Tehát az egyszerű válasz erre a kérdésre az az, hogy valóban Isten számára nem valószínű, hogy van jelentősége, ez szerint a válasz szerint annak, hogy most akkor, tehát ő neki nem lesz több azáltal, hogy mi most a karunkra tekerjük a tfilint, vagy a lábunkra, ne adj Isten. Ő egy végtelen Isten, neki nincs szüksége a mi ilyen jellegű felajánlásainkra. Nem neki fontos ez, hanem nekünk fontos ez. Miért? És akkor itt hagyj meséljek el egy kis történetet, hogy amikor ugye minden nyáron most már 23 éve tartunk egy tanfolyamot az Oberlander Rabbival közösen, a Zsidó Tudományok Szabad Egyetemének a nyári kurzusát, a judaizmus gyors talpalót, és ott nagyon sokan járnak, akik esetleg nem kaptak ki zsidó neveltetést, de szeretnék jobban megismerni a zsidóságot, és felnőttek, és akkor két hét alatt minden témát igyekszünk átvenni, átfogóan kapni, hogy kapjanak képet, és péntekenként két péntek is van, valamelyik zsinagógában meghívjuk az embereket. És sokszor van, hogy valaki jön, és életében először jár zsinagógába. És akkor történt egyszer, hogy jött egy ilyen 20-valány éves lány, és fiatal rabbi voltam, nem tudom, most olyan idős lennék, de akkor tegnap fiatal voltam. És eljött az imára, és utána vendégként fölhívtam magunkhoz kidusra és péntek esti vacsorára, és útközben kérdeztem tőle, hogy na, hogy tetszett a szertartást. Tudtam, hogy ő először jár zsinagógában. Szerintem, hogy hát, őszinte leszek hozzád, ez olyan kicsit furcsa volt, én nem ehhez vagyok szokva. Hogy értem? Hát én azt gondoltam, hogy az ima az valami áhítat, ahol az emberek leülnek csöndben, és ott magukban a saját dolgait megvallják az örökkévalónak. Ehhez képest bementem a zsinagógába, és mit láttam? Emberek dülöngélnek, félhangosan motyognak valamit, énekelgetnek, és az, ami a legjobban zavarta, hogy mindenki ugyanazt a szöveget mondta. Ugyanazt a szöveget egy imakönyvből. Hol van itt a spontanitás? Mindenkinek be kéne jönni az imaházba, és a saját imáját elmondani. Mindenki ugyanazt a szöveget mondja. És látszik is mondja, hogy ezt már sokan ilyen megszokásból mondják. Nincs ott a szív, nincs a spontanitás az elveszett. A személyes, spontán impulzus az már nincs meg. Mondom neki, ebben teljesen igazad van, igen, értem. Tehát akkor szerinted az ima az a spontán impulzus, az a spontanitás. Mondom, akkor szeretném, csak nem akarok indiszkrétálni, megkérdezni tehát, hogy te, neked mikor volt utoljára egy ilyen spontán imád? Azt mondja nekem, ez egy jó kérdés. Hát nem is tudok visszaemlékezni. Mondom neki, ez a válasz a kérdésedre. Miért? Mert igaz, hogy Isten arról szól, hogy a szív, meg a spiritualitás, meg az áhítat, de milyen gyakran vagyunk magunktól olyan helyzetben, az életünk során, hogy olyan áhítattal tele imádkozunk. Az ember alapvetően, minden emberben van állati ösztön, és mi az, ami karban van tartva, általában minden emberben van állati ösztön és isteni lélek. Mi az, amit karban tartunk? Az állati ösztön, mert minden nap reggelizünk, ebédelünk, vacsorálunk, kimegyünk a dolgunkat végezni, más esetleg nemi szükségleteinket ellátjuk, stb. Az összes fizikai, testi szükségletet ellátjuk, és mit tartunk karban az állati ösztön? Tehát az életünk nagy részén úgy viselkedünk, mint fejlett állatok. Néha-néha ez az állati ösztön, ez meg van törve. Történik velünk valamilyen katasztrófa, ne adj Isten, vagy valamilyen különleges esemény, valami nagyon fontos, vagy valami törés, ne adj Isten az életünkben, pozitív, negatív. És akkor legbelülről megszólal az isteni lélek. És akkor kicsit, egy pár percig, ismered biztos ma is azt a viccet, amikor a New Yorkban megy a zsidó, és már manapság ez Budapest belvárosára is igaz, amióta ingyenes a parkolás, nem lehet parkolót találni. Megy, köröket tesz már 20 perce, és még mindig nem talált parkolót, és akkor nem volt egy hívő, nem volt egy gyakorló zsidó, de azt mondta, Istenem, ha most találok egy parkolót, akkor
Szombat.
ígérem, Sábez fogok tartani, szombat lesz. Abban a pillanatban kiáll mellő egy autó, meglátja azt, hogy hú, már nem aktuális, köszönöm szépen, már nem
Ma minden
aktuális, tehát
rendezve van, már meg.
már minden rendben van, köszönöm szépen, szóval gyorsan vissza is vonta az ígéretét. Miért? Mert egy pár pillanatra megjelenik az isteni lélek, de utána elvész, utána már nem marad belőle semmi, mert újra visszajön a fejlett állat. És a spontanitás az nagyon jó lenne, ha lenne minden nap, de nincs. Spontán esszük a vacsorát minden nap, de nem imádkozunk minden nap. Mit csinál a zsidóság? Szóval megpróbálja egy állat szintjére lehozni a spiritualitást. Megpróbálja egy fejlett állat szintjére olyan dolgokban az arcunkba tolni, ahogy ezt manapság szokták mondani, a jóistent, amitől nem tudunk menekülni, ami mindig újra és újra eszünkbe juttatja, újra és újra eszünkbe juttatja azt, hogy nekünk, mi nem csak fejlett állatok vagyunk, hanem van egy isteni lelkünk, és nekünk az a feladatunk, hogy annak a hangját is meghalljuk, és meghallgattassuk. Mi kell ehhez? Fizikai dolgok. És azért bárhova megyünk, mi nem tudunk ott úgy tenni egy lépést, hogy ne ütközzünk bele. És ezért nem véletlen, hogy ilyen sok van belőle, ahogy az elején mondtam. Kipa, cicesz, mezüze, macesz, minden, amit csak el tudsz képzelni. Miért? Mert nem akarjuk, hogy elfelejtsed. Minden nap legyen, minden órában legyen valami, amiről eszedbe jut. Ha bemész a konyhába, bemész a hálószobába, ha bemész a mosdóba, ha bemész, mindig legyen valami. Legyen valami, ami eszünkbe juttatja, hogy mi a mi feladatunk ezen a világon. És ezt, hogyha így nézzük, ha ez a válasz a kérdésre, akkor a válasz az az, hogy tulajdonképpen, ha nem lenne egy állati oldalunk, nem lennénk egy állati testben, akkor nem lenne szükség tényleg arra, hogy legyen tfilin, nem lenne szükség arra, hogy legyen kipa, vagy cicesz, züze, és az összes ilyen dolog, mert magunktól is közel éreznénk magunkat Istenhez. Ugye az angyalok, azt olvassuk a Kabbalában, a proféták könyvében, minden nap háromszor elmondják, hogy kada is, szent, szent, szent az Isten, stb. 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 Nincs szükségük emlékeztetőkre, mert ők csak olyan, mint mi test nélkül lennénk. Csak egy lélek. És az nem a kakaós csigát keresi, meg a mákos tésztát, a fizikai örömöket, hanem a szellemi örömöket. De nekünk, amíg ezen a világon vagyunk, ezért szükségünk van. És ez az oka annak, hogy tényleg a micváknak az élő ember számára van jelentősége. Szóval ez az egyszerű magyarázat. Mondjuk, hogy a Talmudnak ez a mondása, ez valami ilyesmit jelent, hogy ez nekünk szól. Hogy van ez a mondás, tudod, most, hát nem mondom, hogy nem olyan rég, de az utolsó nagy ünnepünk a Hanuka volt, és tudjuk azt, hogy a Talmud azt mondja, hogy a hanukai gyertyát az ajtófélfa bal oldalán kell meggyújtani. És a Talmud azt mondja, miért? A külső ajtófélfa, ugye? Akkor nem az ablak, hanem a külső ajtófélfába tett össze. Miért? Mert az ember ott ül otthon, és látja, hogy a zűze van az ajtó jobb oldalán, a hanuka gyertya van a bal oldalán, ő rajta van a cicesz, akkor biztos, hogy nem fog vétkezni. Ez van írva a Talmud. Ez azt jelenti, ez egy emlékeztető, és egy számos ilyen történet van a Talmudban, és Talmud irodalomban, ami azt hangsúlyozza, hogy ezek a micvák, ezek tulajdonképpen mind-mind emlékeztetők. Maga a cicesz, ha már a témánál vagyunk, az a leginkább ilyen, hiszen erről magáról, ez az egyetlen olyan micva, ha jól gondolom, amiről a Tóra konkrétan ezt mondja. Mit mond a cicesről, hogy kössétek föl a rojtokat, a ruhátok négy sarkára, hogy lássátok azokat, de már tiszkruvás hiszem, ez kol micva is száll, hogy lássátok azokat, és emlékezzetek minden micvámra, amit én parancsoltam nektek, és ne menjetek a szívetek és a szemetek után, amelyik megkívánja a világ hívságait. Tehát a cicesz maga az egy emlékeztető, és ez az oka annak, hogy a cicesznek az ugye a ruhánk négy sarkán lévő rojt, próbálom úgy állítani, hogy a kamerában lehessen látni a cicesznek, és a cicesznek a nyolc szála, és a csomóknak a száma, és a körbetekert szálnak a körbetekeréseinek a száma. Összességében és pontosabban magának a cicesz szónak is, cicit, ugye? Cicit az 90, ugye a számértéke a héperbetűknek, a cádiknak 90, a jud, az 10, a 100, még egyszer 100, és még a táv az 400, az 600, és akkor ez, még hozzáteszem a 8 rojtot és az 5 csomót, az 613, akkor kijön a 613, most számolni a micvák összessége. Szóval a Cicesről konkrétan is ez van írva. És ott van az egyik szép történet a Talmudban, nagyon egzotikus történet, amikor a Talmud azt meséli, hogy egyszer elment egy bóher, ennek nem tudott úrá lenni a állati ösztönén, és gyűjtögetett, hogy meglátogassa az akkori leghíresebb római prostituáltat. És amikor odaért, és már nagyon izgatott volt, a Talmud leírja, hogy milyen egy ilyen magas ágyon várta a pácienseket ez a hölgy, és amikor ő megérkezett, akkor elkezdette levenni a ruháját, és amikor az utolsó ruhát, a cicest le akarta lenni, akkor a cicesznek a rojtja beakadt az arcába. És egyszer csak eszébe jutott, hogy fú, hát ez azért mégse kéne. Ez nem annyira jó ötlet. És akkor visszaöltözött, és azt mondta, a nő azt mondta, mit csinálsz? Ilyen még nem volt. Valaki ide jöjjön, és visszautasítson. Talán találtál bennem egy valami problémát, vagy valami nem tetszik? És azt mondta, nem. Tehát nagyon minden rendben van, nagyon vonzó minden, de mit tudok tenni? A Jóisten tiltja ezt. És akkor azt mondja, Talmud, hogy annyira megdöbbent ez a hölgy, hát a dologtól, hogy végül betért zsidónak, és végül a Talmud azt mondja, végül összeházasodott ezzel a bóherrel, és a Talmud azt mondja, ami korábban tilos lett volna, az most megengedetté vált. Nihális lemáta? Elnézést, csak a sterilányom. Benézem.
Semmi gond.
Szóval, akkor az egyszerű válasz az ez. Az egyszerű válasz az az, hogy hogy ezek emlékeztetők. De hogyha egy mélyebb választ akarunk, akkor a kabala és a haszid filozófia ennél sokkal mélyebb választ ad. A kabala azt mondja, hogy mi a zsidóságnak a célja? Mi a zsidóságnak a lényege? A zsidóság lényege egyáltalán mi a hitnek, a vallásnak a lényege? Az ember azt mondja, mi a vallás lényege? Amit az előbb mondtunk, hogy az embert képessé tegyen fölemelkedni, és ne legyen egy állat, hanem az isteni dolgok kerüljenek előtérbe. De van egy sokkal mélyebb magyarázat. Nem önmagában az a cél, hogy a lélek lejött erre a világra, hogy beöltözzön a testbe, hogy utána elérjük, hogy ki kívánkozzon belőle, mert ez önmagában nem adna magyarázat. Mi a cél? Az a cél, hogy a lélek eljön a világra, beöltözik ebbe a testbe, és a világot, a fizikai világot, ami a lehető legtávolabb van a végtelen Istentől, mert nem érezhető benne a végtelen Isten. Hiába Istentől származik, Isten a teremtője, de ez egyetlen formája a létezésnek, ami maga létezésében eltakarja Istent. Ebben a világban a világ fizikai dolgait összekössük Istennel. A kabala azt mondja, hogy például van egy legelészik egy boci a legelőn. Ha ránézek erre a bocira, mi fog eszembe jutni? Esetleg egy jó csokoládé, vagy egy finom steak, vagy egy jó cipő, de nem Isten fog rögtön eszembe jutni. Azt mondja, a bocit levágjuk, és a levágás közben elmond a sakter egy áldást, és egy bizonyos módon véreztetik ki, és utána a bőréből tóra tekercset írnak. És itt akkor mind összekötjük a bocit Istennel. És a kabala ezt úgy nevezi, hogy úgy hívja ezt, mint a világ fizikai dolgáiba lehullott, isteni szikráknak az összegyűjtése. A kabala azt mondja, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor egy nagyon misztikus, kabalisztikus fogalom, az úgynevezett svirasza kélim, az isteni eszközök összetörése. Isten a világ teremtése előtt létrehozta az isteni eszközöket, amikkel a világot létretöri, és ezek teli vannak isteni fénnyel, de ezek összetörtek, és a szikrái széthullottak a világ, a létezés minden elemében, és a kabal még egy számot is nevez, azt mondja, ez rapachnicucim, ez 288 szikra. És mi a mi feladatunk? A mi feladatunk ezeknek a szikráknak az egybegyűjtése, és fölemelése, visszavezetése az eredeti forrásukhoz. A Kabbala még azt is mondja, hogy az egyiptomi kivonulás során a zsidók már ebből a 288-ból 286 szikrát begyűjtöttek. Képzeljük el, hogy 3000 éve azt a két szikrát keressük. Meg van egy kis aránytalanság. Mindenképpen most, hogy 200, hogy kettőt keresünk, vagy mennyit keresünk, ez egy másik kérdés. De miről? Erről azt mondja a Kabbala, erről szól a zsidóság. A zsidóság célja, hogy a fizikai világban megtalálja az Istenit, mindenben megtalálja az Istenit, és nem az a cél, hogy eltávolodjunk a fizikai világtól, hanem a fizikai világot is behozzuk az örökkévaló szolgálatába. Általában minden vallás mit mond? El kell távolodni a fizikai világtól. Celibátus, aszkéta életmód, elmegyünk a Himalájába, és ott meditálunk egy héten keresztül, és csak egy-egy banánt teszünk naponta. Aszkéta életmód. A zsidóság pont a fordítottját. Van egy nagy ünnep, akkor nagy evésivás. Mit szvalakom a? Házas élet? Nagyon jó, de legyen péntek este, része a sábeszi örömnek. A vagyon, az nem egy megvetett dolog, ez nagyon jó, mert akkor lehet sok adományt adni. Ezt mondja, nem eltolni magunkat a fizikai valóságtól, hanem bevonni a fizikai valóságot a spiritualitásba. És ezzel a fizikai dolgokat is megemeljük egy magasabb szintre. És a Kabbala azt mondja, hogy ezek a micvák, amik a, mint a tfilin, a cicesz, a talisz, az ezeknek a fizikai világnak a megtalált és fölemelt fény, isteni fénynek a legfontosabb szimbólumai. A Kabbala még arra is kitér, hogy a talisz az az egyetlen olyan micva, ugye a tfilin, azt tudjuk, hogy a karuljukra kötjük, a fejünkre kötjük, akkor ez kapcsolódik a szívünkhöz, kapcsolódik a hossz szívünk mellé kerül, kapcsolódik a karunkhoz, mert ugye a karunkkal az a gyakorlatot szimbolizálja. A fejünkre tesszük, akkor az kapcsolódik az agyunkhoz, kapcsolódik a szemünkhöz. És ott van a talisz, amit magunkra veszünk, amiben beburkolózunk, az egyetlen olyan micva, ami körbevesz minket fizikailag, ami beborít minket. Kabbala azt mondja, hogy ez az ellenpárja a tóra tanulásnak. A tóra tanulás az belülről bemegy az agyunkba, és belülről világít, a talisz az pedig körbevesz bennünket. Akkor a Kabbala azt mondja, hogy van a makifa karev és a makifa rachev, a közeli körbevevő az a talisz, a távolabbi körbevevő az az otthonunk, amin ott van a mezuza. Szóval mindenféle plusz magyarázatokat ad még a Kabbala, hogy milyen módon jelenik meg ez a fény fogalom ezekben a dolgokban, de nyilván ez még egy külön siúr sorozat kellene, hogy ezeket végigvegyünk, de a lényeg az, hogy itt nem arról van szó, hogy a fától nem látjuk az erdőt, és ahelyett, hogy a szívre kerülne a hangsúly, ilyen fizikai dolgok, amik elfoglalják, egyrészt a szív pont ezáltal tud működésbe kerülni, hogyha van egy fizikai cselekvés, amiben megtapad, ami fölhívja folyamatosan a figyelmet arra, hogy a szívnek is a jóisten irányába kell fordulnia, és a másik oldalról pedig ennek van egy küldet, van egy misszió, az, hogy itt ezeket a szikrákat megtaláljuk, és fölemeljük a magasabb szintre.
Ennyi volt, igaz a tanítás?
Azt gondolom, hogy most igen.
Nagyon szépen köszönöm Köves Lomó rabbinak, az EMIK vezető rabbiának. Nagyon-nagyon érdekes tanításon. Ha még tudsz valamennyit maradni, akkor szívesen vesszük, hogyha a kötelesség szólít, akkor azt is megértjük természetesen.
Köszönöm szépen, mindenképp szeretnék maradni még egy pár percet, hogy halljam a Mojsét. Sajnos, ahogy a tanulás előtt említettem, a gyerekek lefektetése az most ma az én feladatom, de még biztos megbocsátják, hogy egy pár percig maradok, és persze. Köszönöm szépen, hogyha
köszönöm.
Maradhatok.
Szóval, Oroszországban az 50-es években volt egy zsidó, aki kérelmet nyújtott be a minisztériumba, hogy szeretne aliázni Izraelbe. Hát azokban az években tudjuk, hogy ha ezt valaki megtette, akkor rögtön az ellensége lett a népnek, elküldték a munkahelyéről, a KGB elkezdett nyomozni, és néhány hét múlva kapott egy meghívót a minisztériumba, hogy menjen be, és egy nagyon goromba tisztviselő volt ott a minisztériumba, aki üvöltve kérdezte tőle, te mondd, nem kaptál elég jó életet itt Oroszországban? Azt mondja a zsidó ember, nincs panasz. Te mondd, nem kaptál családot, jó életet, mindent. Nincs panasz. Azt mondja, és nem adtunk neked mindent meg ahhoz, hogy jól érezd magad ebben az országban? A zsidó ember azt mondja, nincs panasz. Akkor megkérdezi a tisztviselő. Ha nincs panasz, akkor miért akarsz aliázni Izraelbe? Izraelbe. Azért, mert ott legalább lehet panaszkodni. Szóval az emberek az életükben keresik a lehetőséget, hogy panaszkodjanak. A helyzet az, hogy manapság tényleg nem egyszerű a helyzet, sokakat elküldik a munkahelyükről, rossz a közhangulat, és ilyenkor az emberek keserűek. A kérdés az, amikor keserű az ember, ugyebár akkor dühös, ideges, mérges, de a nagy kérdés az, hogy amikor dühös, amikor az ember keserű, akkor hogyan reagáljon erre? Ezzel a dühővel, idegességgel magába zárkózom, vagy van valami jobb ötlet? Azt szokták mondani az embernek, hogy a keserűséget változtassa át édessé. Ez nagyon jól hangzik, de amikor valakinek fáj valami, akkor ezt inkább dühíti, mint hogy segítsen neki. És azt is szokták mondani, hogy minden keserűséget lehet édessé varázsolni. A kérdés az, hogy hogyan. A heti szakaszunkban, amit olvastunk szombaton, az egyiptomi kivonulásnak volt a vége, amikor az örökkévaló ketté választotta a Vöröstenget, és ekkor egy óriási, nagy, spirituális, erőteljes élménye volt a népnek, nem csak fizikailag, hanem érzelmileg is kiszabadult Egyiptomból. Szabad lett a nép, Mózes vezetésével hozták a hangszereket, dobot, aminek különleges titka van, majd erre később visszatérek. És elkezdődött a pusztai vándorlás, és 3 napig nem találtak vizet. És utána találtak egy vízforrást, de a víz keserű volt. A nép feláborodott. Mózes, mit csinál? Kivezettél bennünket Egyiptomból, és keserű a víz, nem tudunk mit inni. Mózes odafordult az örökkévalóhoz, és az örökkévaló azt mondta neki, hogy fogjon egy keserű levelet, és tegye bele a keserű vízbe, és ez meg fogja édesíteni a vizet. És ez így is történt. De felmerül a kérdés, hogyha Egyiptomban 10 csapást tudott az örökkévaló véghez vinni, hogy megmutassa, hogy ő az egyetlen, aki vezeti, irányítja a világot, a természetet, akkor nem tudott volna nekik adni egy pohár édes vizet? Tulajdonképpen ok nélkül az örökkévaló nem csinált csodát? Akkor valamit, mit akart ezzel mondani nekünk? Meg akarta mutatni a keserű élet édesítésének a titkát. Jákob életében nagyon sok megpróbáltatás volt, és azt akarta, hogy a végén már legyen egy kis nyugodtsága az életében, a lelkében, nyugodt élet. Az örökkévaló azt mondta neki, hogy nem ezen a világon, majd a túlvilágon. De akkor, ha ennyire ellene van a nyugodtságnak, a lelki nyugodtságnak az örökkévaló, akkor hogy lehet az, hogy 17 évig Egyiptomban nyugodt volt Jákob? Amikor a fia király lett, amikor a jó megélhetése volt a családnak, amikor szeretett volt a családban. A helyzet az, hogy az örökkévaló nincs ellene, hogy mi lelki nyugodtságban legyünk, ellenkezőleg. Csak meg kell tudnunk különböztetni az emberi korlátolt nyugodtságot az örök Isten nyugodtságtól. Az a fajta nyugalom és biztonság, aminek az az alapja, hogy mi kapunk, az egy korlátolt biztonság. Hogy éli az ember általában az életét? Úgy éli, hogy vásároljunk egy házat, egy autót, vagyont szerezzünk, majd eljön a nap, amikor elmegyünk erről a világról. De akkor hol van itt a logika? Hol van itt a nyugalom? A helyzet az, hogy az igazi nyugalom a sokkal mélyebb dolog. Amikor felemelkedünk, amikor a kapni szintről az adni szintre emelkedünk. Minden emberben benne van az isteni titok, hogy mi a feladata, mit tud nyújtani a világnak. És amikor megtaláljuk ezt a titkot, akkor lehetünk igazán nyugodtak. Az ember számára a legnagyobb nyugalom az, amikor az adni élményét átéli. Nézzük meg, hogy mindenki ad. Az élettelen ad a növénynek. A növény ad az állatnak. Az állat ad az embernek. És mi van az embernek? Ha az ember nem ad az örökkévalónak, akkor marad ugyanazon a szinten. Sajnos az ember sokszor megelégszik a materiális világ nyújtotta biztonsággal. És olyankor az ember oda tesz mellénk egy ébresztő órát. ébresztő, felráz bennünket, de nem azért, mert nem akarja, hogy nyugalomban legyünk, ellenkezőleg. Azt akarja mondani, hogy van még egy feladatunk, amit még nem végeztünk el ebben a világban, és hogyha majd elvégeztük, akkor leszünk igazi nyugalomban. És ezt tulajdonképpen, ezt a fajta felrázást ne úgy vegyük, mint egy csapás, úgy vegyük, mint egy lehetőség. Ne lássuk, ne a bajt lássuk benne, hanem a fényt, amit elérhetünk ezzel. Jákob ősapánk nem tudta, hogy neki az életének a feladata az, hogy megmutassa Izrael népének az közöttük lévő egység titkát. Jákob azt mondta az örökkévalónak, adjál nekem egy kis nyugalmat. Az örökkévaló azt mondta, addig még nincs megoldva a családodba egy dolog, addig nem lesz nyugalom. A nép számára az egyetlen nyugalom az az egység lehet. Azt gondolom, hogy a magyarországi zsidóság számára is ez a legfontosabb. Addig még nem lesz egység közöttünk, addig nem lesz nyugalom. Az örökkévaló azt mondta Jákob ősapánknak, hogy addig, amíg nem találod meg a vakcinát, az egység vakcináját, addig nem lesz nyugalmad. És József ezért csinálta ezt a trükköt tulajdonképpen Binyaminnal, mert meg akarta nézni, hogy hogyan reagálnak most a testvérükre. Cserben hagyják, mint Józsefet, vagy pedig kiállnak mellette. És amikor Jehuda felállt, és azt mondta, hogy most én hajlandó vagyok az életemet áldozni a testvéremért, akkor József azt mondta, most kezdjük megoldani a problémánkat. És Jákob ekkor mehetett le tulajdonképpen Egyiptomba. Meg a küldetését befejezte tulajdonképpen, és megmutatta Izrael népének az egység titkát. Ekkor volt Jákobnak egyébként a legjobb évei az életében, és ami az embernek akkor van nyugalom, hogyha a küldetését, a feladatát befejezte. A rabbinak el kellett közben mennie, megbocsátunk neki, mert a gyerekek a legfontosabbak. Én még egy rövid ideig folytatnám. Tehát a lényeg az, hogy a nehézségek, amikor jönnek az életünkben, akkor ne úgy nézzük, hogy tönkre teszi az életünket, hanem egy új perspektívát próbáljunk látni ebben a dologban, az életünkben, amely megerősít bennünket. A nehézségek tulajdonképpen megédesítik az életünket akkor, hogyha sikerül megoldani ezeket a nehézségeket. Akkor leszünk igazán nyugalomban, hogyha megoldjuk a problémáinkat, és nem a szőnyeg alá seperjük. Az egyik legborzasztóbb érzés az ember számára, amikor érzi, hogy sokkal több a potenciál benne, de mégis nem sikerül kihozni a magából. Ilyenkor úgy érzi az ember, a lelke, hogy egy belső börtönben van. És hiába van mindene, érzi az ember, van házam, van lakásom, van pénzem, feleségem, gyermekem, de mégis a lélek elégedetlen, nem érzi jól magát. Az örökkévaló kettéválasztotta a Vöröstengert, és akkor azt mondta, hogy a nép úgy gondolta, hogy elérte a csúcsot. És akkor az örökkévaló hozott megpróbáltatást a számukra. Tulajdonképpen 3 napig nem volt víz, és a végén keserű vizet találtak 3 nap után. Az örökkévaló azt akarta ezzel mondani, hogy a keserű vizet az nem a cukorral és nem a mézzel édesítjük, hanem a keserű ággal, a keserű faággal. Mert a keserűség hoz számunkra lehetőséget a fejlődésre. Ilyenkor kell megkérdezni önmagunktól, hogy mit kell javítanunk magunkon és az életünkön. Miriam azt kérte, hogy dobokat hozzanak magukkal az emberek Egyiptomból, és ez nem volt véletlen. A dobnak van egy óriási titka. Akár hányszor ütnek rá, az mindig dallamot hoz. Ezzel akarta az örökkévaló tulajdonképpen számunkra közvetíteni, hogy mindig emlékezzünk rá, hogyha jön egy pofon fentről, ez azt jelenti, hogy még van egy feladat, amit még nem sikerült teljesítenünk. Amikor ezt a feladatot sikerült teljesítenünk, akkor lesz a keserűből édes. Én bízom benne, hogy mindenkinek sikerül édesíteni az életét. Mindenkinek édes lesz az élete, és megtalálja a legjobb dolgokat, amit csak lehet a családjában, a környezetében. Ahogy mondottuk, nem egy könnyű korszakot élünk, éppen ezért figyelnünk kell jobban a családunkra, türelmesebbnek kell lennünk az életben, magunkkal szemben, a környezetünkkel szemben, és figyelnünk kell a rászorultakat, figyelnünk kell mindenkit, akinek problémája van, akár egy jó szóval, egy mosollyal, vagy bármivel segíthetünk a másiknak. Maradjatok továbbra is velem, minden kedden 19 órakor közös tanítás, és többi napokon egy rövid tanítást láthattok a Zsidó Virtuál Education és a Magyar Idabrut oldalán, érdekes sorozatokkal, bárhonnan is néztek a világból, kívánok nektek minden elképzelhető jót, sok örömet és boldogságot. Örülök, hogy velem voltatok, köszönöm nektek, sziasztok, szép estét, bye!